Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, és most is itt van velem egyrészt Ráti Józsi,
Sziasztok!
másrészt Chester.
Hellóka!
Folytatjuk itt a Power Ranking kibeszélő sorozatunkat. Ugye múltkor beszéltünk a 17-től 32. helyezett csapatokról, most pedig a 16-tól haladunk felfelé az elsőig. Azt gondoltam, kezdjük itt négy csapattal, a következő négyel, és akkor azt is ketté tudjuk majd bontani. 16. volt ugye a Vikings, 15. a Colts, 14. a Saints, 13. a Titans. Szerintem beszéljünk itt előbb a Titans-Colts duóról, mint az AFC South favoritjairól, vagy első helyért vetélkedő csapatokról, hogy melyikben láttok esetleg többet, vagy és miért, leginkább ez a kérdés.
Hű. Ez egy ilyen nagyon érdekes dolog. Megnéztem most a saját rankingemet, ugye én a Titans 11. helyre tettem, a Colts a 20-ra, ehhez képest így a konszenzus listán két hely különbség van közöttük, tehát senki sem értékelt olyan magasra, vagy hát nem is senki, de te nem értékelted olyan magasra a Titans, mint ugye a többség, ellenben a Colts-ban te vagy a... Nem, a Colts-ot mások is sokan nézték. Akkor a Colts-ot meg csak én vagyok ennyire pessimista. Ugye a Colts-al kapcsolatban én azért tettem őket a 20. helyre, mert egyszerűen nem tudok hinni Vance-ben. Ráadásul a holt szezon is úgy sikerült, legalábbis az én megítélésem szerint, hogy rengeteg lehetősége volt a csapatnak arra, hogy megerősítse a rostert, akár a támadó falat, még hogyha egy utólag így immelámmal sikerült is, akár a skill személyzetet, ami viszont nem sikerült, akár a védelmet. Gyakorlatilag annyit csináltak egész holt szezonban, hogy leigazoltak, vagy szereztek egy maguknak egy Carson Wentzet, és akkor mintha ez a Colts ennyire lett volna egy úgymond jó irányítóra lett volna a Super Bowl-tól, pedig nem. Ráadásul Carson Wentz sem egy jó irányító. Úgyhogy ha még képes is lenne erre a tőle elvárható ilyen top 15, top 20-as szintre, még akkor is igazán látom, hogy ez a Colts most így hirtelen mindenkit végigverne, és egy ennyire potens csapat lenne. Szerintem a futóposzton kívül mindenütt vannak azért problémák, és Vance-ben meg tényleg, lehet, hogy én vagyok nagyon szkeptikus, és ez abszolút az én saram, de nem tudom elképzelni, hogy a tavalyi borzalom után egy ilyen szintű ugrást fog, vagy ilyen szintű ugrás fog bekövetkezni az ő teljesítményében, hogy miatta a Colts-ot potens csapatnak tekinthessük. Ami pedig a Titans-t illeti, igaz, hogy elment Corey Davis, igaz, hogy elment Arthur Smith, a védelem pedig csak egy Duprival erősödött, de összességében szerintem van három nagyon jó játékosuk offenz oldalon, ugye Ryan Tannehill-lel, Derek Henry-vel és AJ Brown-nal, ami is, illetve a támadófaluk is jó, így pedig én nem, még Arthur Smith hiányában sem gondolom, hogy ez az offenz ez mondjuk a top 15-nél rosszabb legyen, de szerintem a top 10 is abszolút benne van a pakliban, és hogyha az elmúlt két évben védelem nélkül el tudtak jutni a rájátszásig, és ott akár meccseket is nyerni, nem igazán látom, hogy olyan szinten visszaessenek, hogy idén ne legyen egy partiban a playoffért, vagy akár a csoportgyőzelemért, sőt nálam ugye a csoportnak is ők a favoritjai. Úgyhogy én abszolút őket várom az EFC South élére. Aztán meg majd kiderül, hogy Corey Davis mennyire volt fontos láncem. Ki tudja, lehet, hogy akkor Dupree majd ezt, amit például az offense visszaesik, akkor ő majd ezt így úgymond feljavítja, még ha ebben nem is feltétlenül hiszek.
Chester?
Fú, hát nekem nagyon sok gondolat cikázik itt a fejemben, megpróbálok azért nem csapongani. Kezdjük akkor azzal, hogy a Coltsnak és a Titansnek az a nagy mázlia, hogy egy olyan csoportban van, amiben két olyan borzadály található, mint a Texans és a Jaguars. Ez már tavaly látszott az, hogy mennyire befolyásolja az erősséget. Ugye mind a két csapat 10 győzelemmel zárt, vagy 10 fölött, most így hirtelen nem emlékszem, de
mind a kettő.
Köszi. Tehát, hogy mind a kettő jó csapatnak számított, aztán a rájátszásban láttuk azt, hogy annyira azért mégse. ez nálam az alap, tehát ezért is gondolom azt, hogy ez a két csapat azért nem a legjobb 10-be található, hanem a 10-en kívül. És akkor menjünk rajtuk végig egyenként. A Colts kapcsán, akkor kezdjük Vence-el. Én azt vettem észre, hogy az emberek nagyon végletekbe gondolkodnak, tehát volt Vence-nek egy nagyon jó szezonja, ami MVP közeli szezon volt, meg volt egy nagyon rossz, amikor nem volt nála konkrétan rosszabb játékos a ligába, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez nem fog javítani. Én ezzel nem értek egyet, de azt is hiba lenne elvárni, hogy az MVP szezonhoz menjen vissza. Itt igazából annyi a kérdés számomra, hogy Vance tudja-e azt hozni, mint tavaly Rivers. Azt a szintet kell neki vagy elérnie, vagy megugrania, inkább megugrania, hogyha a Colts az tényleg itt Super Bowl reményekről áradozik. Én szerintem azt a szintet, amit tavaly Rivers hozott, azt fogja tudni hozni. Én nem tevetném annyira Vance-et, de hogy annál jobb legyen, és ezáltal a Colts is egy jobb csapat legyen, mint tavaly, na én azt nem látom. Másik dolog a Colts kapcsán, hogyha Broncosnál emlegettük azt, hogy abba a keretbe csak egy irányító kell, hát hogyha ha csak a izéket nézem, csak a játékosokat, az alapján ez a Colts, ez a közelében nincs a Broncos keretének. Ha tényleg egyénekre lebontjuk. Sehol nincsenek hozzá képest. Mégis a Colts-ot azt stabil rájátszás csapatnak gondoljuk az edzői stábja miatt, és itt látom azt a kulcsot, hogy a Colts az miért lehet ilyen. Nem azt mondom, hogy gyenge, mondjuk úgy, hogy egy ilyen közepes kerettel is egy top 16-ban. A Titans kapcsán már kicsit másabb a helyzet, mert nekem Mike Vrabel az az edző, amiről a Detroit Lions álmodik Dan Campbell kapcsán, a tért kalácsokkal és mindennel együtt. Ő az, aki egyben tud tartani, meg motiválni egy közepes csapatot. Mert alapból a védelem az Vrabel alatt nem volt jó egyáltalán, sőt, most kicsit ők is abba bíznak, hogy kicserélték a teljes secondaryt, hogy ha az újdonság varázsával élve, talán ezek a játékosok jobban fognak játszani, mint az előzőek. Én egyébként ebben látok rációt, annak ellenére, hogy azért Adoree Jackson nem biztos, hogy kivágtam volna, de lehet, hogy ez a védelem ez jobb lesz, mint tavaly, de hogyha a védelem jobb lesz, akkor a támadósor meg rosszabb lesz, és erre viszont fogadni is mernék, mert Arthur Smith kiválásával, és mondhatjuk Corey Davis-t is, ez az offense nem az lesz, mint tavaly. És ez probléma, mert Tannehillben nem hiszem, hogy ez a Phoenixként való feltámadás, ez még egy szezonon át fog tartani. Henryből se látom azt, hogy megint hoz egy 2000 yardos szezont, úgyhogy itt még azért problémák lesznek offense oldalon.
Én is, vagy én mindenki csapatottól visszaesést várok a tavalyi eredményhez képest, vagy a tavalyi helyezéshez képest, bár ugye a Jaguars-Texans duó miatt nem tudom, ez mérlegben mennyire fog mondjuk megvalósulni. Akkor szerintem tényleg ez a masszív középcsapat, hogy ott nagyjából egyetetek az, amit Chester mondott, hogy Vance-től szerintem várható egy ilyen közepes szín, 15-20 közötti szín. A védelem azért elég jól néz ki, Eberflus alatt támadó fa jó, az kész személyzet az problémás, tehát ilyen nagyon elférne mondjuk egy Julio Jones, amit nem szerintem megszerezni, de most ez mindegy. Szóval szerintem ez egy korrekt középcsapat, az edzőstáb az jó, és ezt szerintem sokat dob rajtuk. A Titans-nél én messze alacsonyabban voltam, mint ti, tehát én sokkal lejjebb helyeztem őket. Aminek az az oka, hogy tavaly a védelem az nagyon gyenge volt, és nem láttam, hogy ezen erősödtek volna. És a támadó sor az pedig top 5-ös volt, szerintem az pedig jelentősen vissza fog esni, egyrészt azért, mert Arthur Smith távozott, másrészt pedig a passzjátékban jelenleg egy darab emberük van, AJ Brown, és mellette nincsen senki, tehát Reynolds a második legjobb elkapójuk, ami szerintem óriási probléma egy passzjáték összerakásánál, és tényleg elment ugye Corey Davis, elment Jonu Smith, tehát itt én nagyon aggódok attól, hogy ez az offense visszaesik erre a középmezőn szintre, amit Józsi is felvázolt pessimista forgatókönyvként, és hogyha ha ez megtörténik, akkor egy ilyen pocsék védelemmel szerintem nem lesznek a felső felében az NFL-nek. Úgyhogy én gondolkodtam a Titans-ről, de akkor menjünk át itt a másik két csapatra ebből a négyesből, és akkor az NFC-ben vannak. Saints és a Viking, szerintem mind a kettő nagyon érdekes csapat, és nehéz eldönteni, hogy mit várjunk tőlük. Józsi, te melyiket várod jobbnak, és miért?
Megnézem most a listámat, mert hirtelen nem emlékszem, hogy...
Saints hát az... 15, Vikings 21.
Igen, igen, igen. Hát ugye a Saints keretét jobbnak gondolom, mint amilyen a Vikings-é, főleg a támadó fal az, ami nagyon sokat dob a két rosteren. Irányítóban nyilván a Vikings áll jobban, de én Mike Zimmerben tavaly elég nagyot csalódtam. Vagy hát nem is tudom, hogy ez mennyire lehet csalódásnak nevezni, mert neki ilyen ciklikus teljesítményei vagy periódusai vannak. Egy nagyon jó évet általában követ egy nagyon rossz, és utána ez így megy, és akkor, hogyha ebből indulunk ki, akkor idén jó lesz a Vikings. Nem vagyok teljesen megelégedve azzal, vagy akkor mondom, semleges szurkolóként, vagy akár, hogyha még a csapatnak szurkolik, nem lennék teljesen megelégedve azzal az off-season teljesítménnyel, amit a Vikings produkált. Én nem tudok annyira elájulni a 20 ezer draft picktől sem, pláne, hogy a nagy részük amúgy be se válik. Szóval összességében nekem nem látom azt a Vikingsban, hogy annyira nagyon előre tudnának lépni a tavalyi évhez képest. Lehet, hogy jobban fog pattani néhány helyen a labda, lehet, hogy akkor itt a 9 győzelem az meg lehet, de egy alacsony plafonú csapatot látok ebből, hogy nem gondolom azt se, hogy mondjuk 6 győzelemnél kevesebb lesz, de nem látom bennük a kiugró teljesítményt. A Saints ellenben már tavaly is többnyire irányító nélkül játszott, és hozott amúgy kifejezetten jó teljesítményt, mert egyrészt ugye vagy játszott Breeze, de önmagában nem sok haszon volt belőle, hogy ugye Taysom Hill kezdett, aki meg egy hát, kis túlzással egy futó, mert csak a nagyon-nagyon üres passzokat tudta megdobni, tehát én nem tekintem őt kezdőirányító matériának. Így, hogyha Winston képes lenne hozni ezt a 25-30 TD-s teljesítményt úgy, hogy mellette nem dob 30 interception-t, hanem mondjuk csak 15-öt, akkor szerintem a Saints az egy kifejezetten üde színfoltja lehet ennek az idei szezonnak, és abszolút látom bennük azt, hogy a rájátszásért küzdjenek. Nyilván, hogyha mondjuk Peyton valamilyen oknál kifolyólag Hill befekteti a bizalmát, vagy Winston nem azt a szintet hozza, amit elvárunk, akkor hiába tűnik amúgy még mindig egy nagyon jó keretnek ez a New Orleans-i, simán benne van az, hogy akkor így nagyon zuhannak be. Tehát így akkor most elmondtam, hogy lehetnek nagyon jók és nagyon rosszak is, szóval akkor foglalok egy állást, szerintem a Saints idén Winstonnal, rájátszás helyért fog küzdeni, és szerintem 10 győzelmet össze fognak hozni, mert az edzői stáb az egyik legjobb a ligában, a roster összességében tehetséges, és Winstont én még nem írnám le. Tehát sokkal kevésbé írnám le Winston, mint mondjuk Darnoldot leírtam.
Ez neked ugye nagyon egymás mellett voltak itt ketten, 16. 18. helyen. Mi jelenti a különbséget?
Egyébként tök jó, hogy így a Saints és a Colts az így egymáson van, mert én tökre látom a két csapat között a hasonlóságot. Ha azt veszem alapul, hogy a Saints-nél is az van, hogy offense oldalon van egy irányító kérdés, de mellé van egy elit támadófal, egy nagyon jó edzőistábbal, míg a védelemben azért azt nem mondom, hogy egy erős védelem, de mint egységek jól működnek, minden poszton van egy-egy sztárjátékos, ebből a két csapat az tökre megegyezik, és azért nem értem, hogyha Vance kapcsán mindenki sipákol, hogy itt nem lesz előrelépés, akkor Winston kapcsán mire föl van az optimizmus? Nálam ez a két játékos, ez nagyjából egy szint. Csak Winstonnak azért kicsit jobb a pedigréje, vagy nem tudom, vagy őt annyira nem utálják, nem tudom, hogy miért, de én nem látom azt, hogy a két irányító között akkora különbség lenne. Szerintem mindkettő tudna hozni egy átlagos szintet, többet nem. És ez mondjuk a Saints esetében elég lehet egy rájátszásra, de ennél többet nem tudom, hogy fognak-e tudni belőle hozni, és amit ki akarta még elmenni, hogy a Saints kapcsán mindenki azt mondja, hogy most nem lesz Breeze. Hát az utóbbi két évben azokon a meccsek, amikor nem volt Breeze, a Saints nem kapott ki.
Tehát egyszerűként kikaptak, de vagy mindegy is szinte. De hogy amúgy gyenge ellenfelek voltak, azért azt tegyük hozzá. Tehát.
De ott nem az volt, amikor kikaptak, hogy ott azon a meccsen sérült meg Breeze. Mert én úgy tudom, hogy amikor... Én úgy tudom, hogy amikor Bridgewater kezdett 2019-ben, és amikor tavaly azon a négy meccsen a sérült listán volt Breeze, azon a összesen 10 meccsen nem kapott ki a Saints. Tehát ennél fogva nem tudom, hogy mire föl kéne annyira hátrasorolni ezt a csapatot, mert Paytonban még mindig jobban bízok, mint nagyon sok más edző kollégájában, hogy a víz fölött tudja tartani ezt a csapatot. Itt igazából az lesz a kérdés, hogy vissza tudják-e hozni mondjuk Michael Thomas formáját, vissza tudják-e hozni megint azt a futójátékot, ami tavaly a szezon végére azért beindult Kamarával és Murrayvel. Leti Moore-nak mennyire lesznek most kilengései, mert tavaly azért eléggé pocsékul játszott, legalábbis messze volt attól a Defensive Rookie of the Year performance-t, amit tolt 17-be. Nálam inkább ezek a kérdések, hogyha mindenki elkap egy jó flow-t, akkor ez a Saints szerintem sokkal előrébb lehet, mint mondjuk most besoroltuk őket. A Vikings kapcsán én nem tudom. Az a csapat nekem olyan szinten fekete ló, hogy az kész. Ugye kialakult egy elég komoly Vikings közösség itt nálunk az oldalon, meg Discordon. Ők azért nagyon optimisták.
De ők mindig, szóval az nem számít.
Nem feltétlen rájuk, vagy az ő véleményükre hagyatkoznak, de kétségtelen, hogy ez a Vikings jól néz ki. És igazából nem tudom, hogy mi az, amibe úgy nagyon belekötnék, hogy mi fogja elrontani. Itt tényleg max azt látom, hogyha Hunter netán nem térne vissza, akkor itt pass rush nem lesz, mert oké, hogy a fal közepén ott van Pierce és Tomlinson, de két belső védő falembertől én nem várok azért akkora nyomás, mint ami a szélről érkezne egy Huntertől és Griffintől ugye a boldog békeidőkbe. A secondary az jól néz ki, a tavalyi fiatalok azok rutin szedtek fel, érkezett egy Peterson, akinek szerintem a légkörváltás az jót fog tenni, mert tavaly azért nem játszott már olyan hű, de jól. Azt nem mondom, hogy visszatér az évtized elejé formájához, de szerintem a tavinál jobban fog teljesíteni. Kazinsz igazából számomra a kérdés, hogy tényleg megragad-e ezen a szinten, vagy tud-e esetleg egy olyan extrát nyújtani, amit mondjuk anno Keenum nyújtott, amikor eljutottak a konferencia döntőig.
Na, ami a 13. 14. volt, szerintem a Vikings, szerintem mind a kettő egy ilyen határeset playoff csapat lehet, úgyhogy pont ide lövöm be őket, de talán most már eleget beszéltünk róluk, úgyhogy ugorjunk tovább. Saints, Chargers, Patriots, Cowboys 4-es, itt a következő polcunk, mondjuk így, azért itt azért elég, itt már eléggé megegyeztünk nagy részt a csapatokban. Cowboys ugye 9-től a 14. helyig terjed, pont Józsinál 9. Chester 14. úgyhogy szerintem kezdjünk ezzel, és akkor Józsi indokod meg pozitív oldalról, Chester utána meg majd negatív oldalról itt a Cowboy szezonját.
Jó, akkor kezdem én, mert én vagyok a pozitív. Én a Cowboy-t Dak Prescott miatt tettem ennyire magasra, mert a tavalyi évben borzasztóan jól játszott, úgyhogy konkrétan nem volt mögötte védelem, mert a defense az valami 35 pontot kapott átlagban, miközben a Cowboys meg valami 33-at tett fel, nem emlékszem a pontos számokra, és ugye emiatt nyilván nem sikerültek a győzelmek, de amúgy ez az offense az nagyon jól működött, szerintem idén a támadófal is jobb lesz, mivel nem lesz annyi sérültjük, remélhetőleg, az elkapók hibátlanok, talán Zeke Elliott is összekapja magát összességében, és mivel alapvetően offense-el kell, jó offense-el kell rendelkezni, de ahhoz, hogy bejuss a rájátszásba, vagy megnyert a csoportodat, így a gyengébb védelem ellenére is úgy gondolom, hogy ez a Cowboys ez nagyon jó lehet. Tehát egy ilyen 30 pont fölött átlagoló offense-el, és ha legalább 25 pont alatt tudják tartani az ellenfeleket, akkor simán összejöhet 10-11 győzelem, akár több is. Úgyhogy én jónak gondolom a Cowboys, nyilván bele lehet kötni az edzői front, az edzőkbe, a védelembe, a linebacker pickbe, mert ilyesközöm kiállnak 15 linebackerre, mert annyi van a rosteren, az is mind elsőkörös. Szóval vannak itt azért problémák, de szerintem mivel az offense nyeri most már hát ha bajnokságot nem is feltétlenül csak az offense, de a rájátszásban jó offense nélkül lehetetlen bejutni gyakorlatilag, így én nagyon sokat várok a Cowboys-tól.
Akkor én meg mondom a negatív oldalát, bár Józsi azért kitért rá, hogy én a védelmet és a szakmai stábot látom itt a kerékkötőnek, És egyetértek Józsival abban, hogy itt az offense az tud meccseket nyerni, meg bajnokságokat nyerni, de pont a Cowboys mutatta meg tavaly, hogy hiába a jó offense, hogyha a védelmet tényleg egy vállalhatatlan szarkupac, akkor hiába a jó offense, nem tudsz nyerni. És itt a Cowboysnál nem az kéne, hogy itt a védelem hirtelen valami elit szinten teljesítsen, csak a tavainál jobban. És az a baj, hogy hiába hozták most ide Dan Quinnt, én nem látom, hogy ő a tavalyi defense-t azt följebb emeli. Pedig annál azért jóval van följebb.
Majd de, Parsons.
De hát nekem Parsons igazából annyira nincsen bajom. Nem ő miatta lesz ez a védelem rossz, vagy jó adott esetben.
Ez a baj, hogy jó sem.
De hát most, hogyha, de tök mindegy, ha jött volna egy cornerback, akkor se gondolnám azt, hogy ez a védelem olyan hű, de jó lesz. Azért, mert egyszerűen Lawrence-en kívül nem tud senki sietetni. És ez gond. Márpedig Quint láthattuk azt, hogy a szegényes Falcons védelemből mit hozott ki. Hát nevek alapján ez a Cowboys is olyan hű, de jó. És emiatt gondolom azt, hogy ez a védelem ez ugyanolyan rossz lesz, mint tavaly. És én azért McCarthy-ba se gondolnám azt, hogy ő ezt a Cowboys rostert egyben tudja tartani széthúzások nélkül. Úgyhogy nem lepődnék meg azon, hogy őt szezon közben meneszteni a Cowboys.
Hát ezen én sem.
A védelem azért lesz jobb, most nem mondom, hogy szintekkel, vagy hogy hű, de jó lesz, hanem azért lesz jobb, mert Mike Nolan alatt kb. Nem tudták a játékosok, hogy mi a fenét csináljanak. Annyi coverage bust volt, hogy az valami elképesztő, és ebben biztos, hogy segíteni fog Dan Quinn, hogy egy egyszerűbb rendszert fog lerakni. Nem lesz ez tényleg most hú, de jó defense, de szerintem ez felülni fog, és hát a Andy Dalton féle offense-en azért Dak Prescott sokat fog segíteni, plusz ugye a támadófal emberek visszatérnek remélhetőleg kevesebb sérüléssel, ugye Tyron Smith elég régóta nem tudott már játszani egy szezont, szóval azért az támadófal ez a híres elit offensive line-ból azért elkezdett visszafelé esni, de az offense szerintem még mindig bivaly erős lesz védelmelől, épp úgyhogy nálam is egy top 10-es csapat itt a Cowboys. Menjünk a Patriots-ra, szerintem ugyanez lett a felállás, mert Józsnál 8 évek voltak. Ugye Bálintnál voltak a legrosszabbak a 14. helyen, de Chester következik utána a 12-kel, úgyhogy megint lehet egy ilyen pro-kontra beszéd, kvázi.
Jó, akkor kezdem megint én, mert még itt én voltam a pozitív. Tehát ugye a Patriots már tavaly sem volt azért annyira rossz, nem volt, tehát nyilván messze nem volt annyira jó, mint ahogy hozzászokhattunk, de azért begyűjtött pár nagyobb skalpot, összességében szerintem egy, tehát ahova eljutott, oda erőből jutott el, és mindezt úgy, hogy, és én ezt abszolút elhiszem mondjuk Newtonnak is, hogy annyira bonyolult volt a csapatnak a playbookja, hogy egyszerűen így fél szezon alatt, nem is, hogy fél szezon alatt, egy ilyen fél hol szezon alatt egyszerűen nem volt képes arra, hogy megtanulja. Ráadásul a támadófalban is voltak kisebb-nagyobb problémák, a elkapója ugye teljesen zéron volt, ehhez képest viszont a Patriots most bevásárolt, de tényleg durván bevásárolt. A támadófalba szerzett egy náluk jól teljesítő Brown-t, és ugyebár Tuni elment, de amúgy van pótlás, tehát összességében nem gondolom, hogy a támadófal gyengülne, sőt szerintem egy top 10 közeli egység lehet könnyedén belőle. Emellett érkezett két tight end, ráadásul a jobbik fajtából. Newton meg szeret tight endeknek dobni, és ők nagyon hasznosak lehetnek a futójátékoknál is. Elkapó is érkezett, bár én mondjuk Nelson Aguilartól nem feltétlenül esnék hasra, meg a többi érkezőtől sem, de azért ez az offense sokkal jobb lehet, mint volt a tavalyi. A védelembe is érkezett pass rusher, visszatért Van Noy, a secondary-be is jöttek játékosok, Hightower is visszatér az optoutjából, szóval azért összességében egy teljesen új Patriots láthatunk, ami nem biztos, hogy jó lesz, tehát mindenben benne van a bász lehetősége, de én szerintem Bill Belichick már letett annyit az asztalra, hogy egy minőségileg ennyivel jobb kerettel bőven 10 plusz győzelem lehet a cél. Mert szerintem Newton jobb lesz ennél, és legrosszabb esetben akkor beküldik meg Jones majd a szezon második végére, amit egyébként nem hiszek, szerintem ezt Newton végig fogja tolni ezt az idei évet, és ha nem is lesz top irányító, de szerintem annyira jó lehet ez a Patriots, hogy ha nem is feltétlenül megverve a Bills-t és csoportgyőztesként, de nem vagyok benne biztos, hogy van 7 jobb csapat, sőt biztos vagyok benne, hogy nincs 7 jobb csapatnál az AFC-ben jelenleg.
Hát én a Patriotsnál az általam nagyon kedvelt mérlegelvet tudnám felhozni. Ugye tavaly azt láttuk, hogy az offense az kb. A nullával volt egyenlő, a defense meg jó volt. Hogyha az offense az minden bizonnyal fejlődni fog, nem lesz nehéz, teszem hozzá, ennek az lesz az ára szerintem, hogy a védelem az gyengülni fog annak ellenére, hogy nevek alapján az talán erősödött a tavalyhoz képest, viszont kezdenek kiöregedni itt az alappillérek, és nekem ez a bajom. Tehát Gilmore is már tavaly azért nem azt a játékot hozta, amit az előző 2-3 évben, elérte a bűvös 30-as kort, ami a cornereknél azért vízválasztó szokott lenni, egyáltalán nem lenne meg, hogyha bezuhanna, még a tavalyinál is jobban, és ugyanakkor azt hozzátenném, hogy mind Jonesnak, mind GC Jacksonnak a játék az tavaly egy erős felülteljesítés volt, és nem vagyok benne biztos, hogy azt fogják tudni hozni idén is. McCourt is már ugye 33 éves, ha jól tudom, tőle se lehet örökké elvárni, hogy magas szinten teljesítsen. Azt látom egyébként, hogy lehet, hogy most inkább a pass rush irányába tereli Belichick a védelem erősségét, és erre az igazolások egyébként igazolnák is ezt az elméletet. Meglátjuk, hogy ez mennyire fog beválni. Ami az offense oldalt illeti, Newtont azért, ahogy Vencet sem, őt sem temetném, ennél azért jobb játékra képes, egy jobb személyzettel, kapni fog megint egy extra nyarat felkészülni, ami az előnyére válhat minden bizonnyal. Ugyanakkor én nem látom azt, hogy ez a Patriots offense ez olyan hű de lehengerlő lesz. Ugye tavaly 7-9-es mérleget értek el, 7 győzelemnél azért többet látok bennük, kevesebbet nem, de hogy itt 10 győzelem lenne, azt viszont nem látom, tehát ilyen 7 és 9 között lőném be őket, és nagyjából ezért raktam őket a 12. helyre.
Hát azért a 12. hely az azért eléggé már 10 győzelmes kategória, nem azért tavaly a top 12 csapat közül. Jó, mondjuk az NFC East az levitted, azért ott volt a 10 győzelemnél, meg fölötte, tehát ez már masszív playoff hely, nem?
Én azt fejből meg nem mondom neked, de az biztos, hogy wildcard csapatnak oda mondanám a Patriotsot, de ez nálam azért nem ér meg top 10-es helyezést.
Szerintem jól kibeszéltétek a csapatot, úgyhogy nem biztos, hogy most pluszba hozzászólnék, és akkor a Chargersnél viszont pont meg tudjuk fordítani a helyzetet, mert Chesternél volt a legmagasabban a csapat 7. helyen, Józsnál pedig a legalacsonyabban 14-en, úgyhogy most csináljunk egy ilyen szerepcserét, és akkor Chester kezd a pro érvekkel.
Én szívesen átadom neked egyébként, mert mostában nem jut szóhoz, és tudom, hogy azért a Chargers az valamennyire közel áll a szívedhez, szóval, hogy ha akarod, akkor kezdhetette a felszopást.
Beszéltek igazából Justin Herbert az egyik olyan nagy dolog, amit a Chargers-t magasra emeli. Már tavaly is azért láttuk, hogy baromi jól mutatkozott be, nem gondolom, hogy ebből nagyon visszavenne. A defense pedig szerintem egyértelműen jobb lesz az, hogy Brandon Staley baromi jó stratégia, és azért egy elég jó alapanyagot kap a kezei alá. Én elég sokat várok itt a Chargers-tól, és ami nagyon fontos, hogy támadó falat sikerült megerősíteniük, legalábbis úgy tűnik, hogy sikerült megerősíteniük, aztán azért láttuk, hogy a Chargers-nél nem mindig jönnek be azok a számítások, amikor azt hiszük, hogy jól sikerültek, de minden esetre papíron ez egy nagyon jó támadófal, ami nagyon sokat fog segíteni Herbertnek. A skill személyzet az eddig sem volt rossz, sőt eddig jó volt, és most se rossz, mert azért Hunter Henry-nek a távozás az nyilván nem segít, de azért ez még mindig egy nagyon jó offense, és szerintem a defense is patent lesz, úgyhogy nem gondolom, hogy a Chargers ne jutna a playoffba. Azért nyilván a csoportban a Chiefs-szel küzdeni kell, tehát azért az probléma, de én egy elég erős playoff csapatnak gondolom ezt a csapatot.
Én ki fogom találni, hogy a Józsi miért rakta őket ennyire hátra, mert szerintem Józsi az egyetlen ember a világon, aki a Lombardi szó hallatán nem a trófára gondol, hanem arra a borzalmas Lions offense-ra, ami a kezei alatt kikerült a gyepre. Szerintem jól gondolom, ugye Józsi?
Pontosan. Én egyszerűen annyira fázok attól az embertől, hogyha meghallom a nevét, és hogyha nem, ha tényleg nem csinálna semmit, csak ott lenne dísznek, akkor azt mondanám, hogy jó, oké, rendben, ez egy tök jó dolog lehet, mert Stevie rendben, aki a defense, lett támadófal, van egy jó irányító, tényleg minden adott ahhoz, hogy rájátszásba jusson a csapat, na de otthon ez a fú, gyökér, nem tudom, nem tudok már mit mondani rá, és amikor ott volt a Lionsnél, hasonló volt a helyzet. Tehát volt egy nagyon erős karú irányítója, volt egy jó támadófala, volt egy Megatronja, egy Golden Tate-je. Tényleg azt csinálhatott volna, amit akar. De ő egy ilyen vízipisztoly kezű Breeze-re épített Saints playbookot hozott, amit egyébként lehet, hogy már kinőtt magából, és rájött arra, hogy nem biztos feltétlenül ez a jó megoldás. De hogyha jönnek a checkdown passzok, hogyha Herbert csak 5 yardra, meg 10 yardra dobhatja el a labdát, hogyha minden elkapónak 6 piruettet kell csinálnia a rútfutás közben, akkor ez úgy lábon lesznek lőve, hogy az borzalmas lesz nézni, és el tudom képzelni, hogy szezon közben kirúgják, és akkor hirtelen lesz egy fellendülés, de én nekem nagyon komoly félelmem, ugye a nagyon szimpatikus Chargers-szel kapcsolatban, hogy lesz egy egészen jó védelmük, és lesz egy teljesen töketlen támadósoruk, amely futni fog, amikor elpasszolni kellene, amikor passzolni kell, akkor is ilyen teljesen kifacsart, kicsavart playbook alapján, és szerintem ezt abszolút tönkre tudja venni. Pláne úgy, hogy tényleg így Lionsre visszatekintve, hogy akkor tette Lombardi teljesen tökre az offense, amikor a Lionsnek jó védelme volt. És simán el tudom képzelni, hogy a Chargersnek jó védelme lesz, meg lesz az offenseben az alapanyag, és emiatt nem lesznek, hát ha nem is azt mondom, hogy mondjuk negatív mérleggel, vagy mind nagyon negatív mérlegűek lennének, mert azért tényleg nagyon jó ez a keret, de simán kinézem, hogy Lombardi miatt nem jutnak be a rájátszásba, mert mondjuk egy 10-7-es mérleg helyett, vagy 11-6-os mérleg helyett csak 7-9-es, vagy 9-7, nem már megint, 7-10-es, vagy ilyen 8-9-es mérlegük lesz.
Én szeretném egyébként azt hinni, hogy Herbert van olyan jó irányító, hogy túlnőjön a rossz play callingon is. Kicsit olyan helyzetbe érzem őt, mint Rodgers volt McCarthy alatt így az utolsó éveibe, hogy még egy borzalmas játékhívás sem tudta őt rossz játékossá tenni, vagy hozhatom akár Wilsont is egyébként. Kicsit ebben reménykedek a Chargers kapcsán, és a védelmet is említettétek. Ironikus módon az utóbbi 2-3 év arról szólt, hogy nevek alapján a Chargers védelménél nem nagyon volt jobb, vagy csak nagyon kevés csapat a ligában. Cserébe Gus Bradley nem tudta belőle kihozni az állatot. Most azért gyengült ez a védelem nevek alapján, meg sok játékos kikopott, kiöregedett, viszont most jött egy olyan edző, aki viszont ki tudja belőlük hozni az állatot, és én emiatt várok viszonylag sokat a Chargers-től, mert hogyha Herbert nem is hozza azt a minden idők legjobb újonc szezonja évet, mint tavaly, akár Lombardinak hála, akár annak, hogy kicsit visszaesik második évére, láttunk már ilyet Mayfieldnél is egyébként, ennek ellenére a védelem szerintem szinten tudja tartani ezt a Chargers-t, és én őket nagyon várom a playoff-ba emiatt.
9. helyen a Seahawks, mert beértünk itt már ugye a top 10-be. Mit gondoltak itt Wilsonékról?
Hát akkor mondom megint én. A Seahawks összekapta magát a holt szezon második felében, jött pár jó igazolás szerintem, úgyhogy összességében talán sikerült, hát nem is feltétlenül erősíteni, de szinten tartani a tavalyi keretet, és hogyha jól olvastam, akkor egy olyan offenzív koordinátort neveztek ki, akit Wilson támogatott. Bár ebben nem vagyok biztos, hogy nem emlékszem, hogy most tényleg kinevezték, meg volt történt a kinevezés, vagy csak Wilson őt szerette volna, és nem azt kapta, ebben most nem vagyok teljesen biztos, de most...
Úgy emlékszem, hogy Shane Waldron, már most én sem vagyok biztos benne egyébként, hirtelen bizonytalanodottál, de... De most azt olvastam, hogy Wilson elégedett a holt szezonnal.
Akkor én is valami ilyesmit olvastam, akkor legyen úgy, hogy akkor Wilson elégedett, és hogyha ő boldog, és akkor abba az irányba fog tendálni ez az egész dolog, hogy ő tényleg megkapja ezt a teret, és elfelejtjük ezt a szezon utáni nyilatkozatot, hogy még többet kell futni, és még többet, és még annál is többet, amit ugye Pete Carroll nagyon bölcsen megfogalmazott, akkor szerintem ez a Seahawks összességében tudni fogja tartani ezt a tavalyi szintet, hisz egy top 3-as irányítóval szinte lehetetlen. Nyilván láttuk a Texas, de a Texas leszámítva amúgy lehetetlen az, hogy ne egy ilyen 10, 11-12 győzelem körüli szezont hozzá. Úgyhogy én optimistán állok ilyen szinten a Seahawkshoz, és szerintem pont én vagyok az, aki a legmagasabbra tette őket. Én Wilsonban nagyon bízok, szerintem jó lesz az a támadófal is, amit sikerült kivételesen megerősíteni, ugye Gabe Jacksonnal elkapók vannak, a védelem szerintem olyan nagyon nem fog visszaesni, ugyanis ugye Dunlapet visszahozták, és hát hogyha, hogy hívják ezt a Akello,
Weatherspoon, igen.
Weatherspoon, igen, tehát hogyha hiszünk neki, és tényleg ő alig a legjobb kornere, akkor még ilyen szinten is előrelépés lesz, de hogyha nem történik mindez meg, és akkor a csapatvédelme hozza ezt az erős közepes szintet, akkor egy jó Wilsonnal és egy jó offenzel szerintem a rájátszás az kötelező, és a csoportgyőzelembe is hát nyilván bele fog szólni ott a 49ers és a Rams mellett, hát majd hárman lemeccselik.
Én igazából Waldron miatt raktam ilyen magasra a Seahawksot, mert hogyha csak így a ilyen nagyon csőlátással nézem, hogyha egy Shanahan McVay fáról érkező edző kap egy olyan irányítót a keze alá, mint Russell Wilson, abból rossz dolog nem sülhet ki, csak jó. És ebből a szempontból a Seahawks az tényleg fölnőheti azt, hogy a védelmük az szerintem Józsival ellentétben pocsék. És hiába tartották meg Dunlapet, meg jött sok kiegészítő ember, én nem gondolom azt, hogy ez hirtelen változni fog ez a védelem. Cserébe az offense, az tényleg, most tavaly már láthatok milyen az, hogyha Wilson elszabadul, az se tartott olyan hű, de sokáig mondjuk, de talán 2021-ben van rá arra esély, hogy egész évben hagyják főzni, hogyha már ez volt a szlogen. Márpedig, hogyha ez megtörténik, akkor ebben a csoportban olyan pisztoly párbajok lesznek a Rams 49ers triónak hál, és még hogyha a Kingsből is megemberül magát, akkor még a Murray-vel felturbózott Cardinals is ilyen lehet, hogy öröm lesz nézni ezeket a csoportrangadókat.
Én voltam a legalacsonyabban itt a Seahawks a 12. helyen. Én azért szkeptikus vagyok itt az offense kapcsán Waldronnal, meg így az egész koncepcióval. Abban a szempontból szerintem Carroll azért még beleszólít a dologba, hogy azért többet kell futni, és ez jó dolog. Tehát én alapvetően ezzel kapcsolatban vagyok. Vagy emiatt rangsorolta egy kicsit hátrébb a Seahawks, hogy szerintem az az egész éves vízon főzés, az nem biztos, hogy menni fog, vagy így fog történni, és a védelem kapcsán meg Chesterrel értek el, hogy azért ez egy hát egy elég semmilyen keret defense oldalon, vagy hát most így nehéz izgatottnak lenni Bobby Wagneren kívül, meg Jam Adams persze a boxban hasznos, de azért keverésben voltak problémái, cornerback sor az nem, igen, túlzottan tetszik, és a védőfal is egy ilyen jó van, gyenge közepes, úgyhogy azért ilyen szinten vannak fenntartása, nyilván Wilson elég jó ahhoz, hogy a playoffba bejuttathassa ezt a Seahawks-t, én olyan nagy csodákat ezen túl nem várnék a csapattól. És akkor beérünk a top 8-ba, ahol mindegyik csapat mindenkitől top 10-es értékelést kapott, kivéve a 49ers, aki a Józsitól, a 12. helyre kapott besorolást, de egyébként azért itt egész egyetértések voltak azért nagy részt a csapatok erősségében. És a Browns került itt a 8. helyre végül. Úgy néz ki, hogy akkor egyre inkább elhisszük itt a Browns felemelkedésbe, pont ugye ti ketten raktátok a 10. helyre, ami a legalacsonyabb volt itt az ötünk közül.
Ez mind a ketten a 10. tettük.
Igen.
Ja, hát akkor kezdem megint. Úgy tűnik ez már egy ilyen nap, hogy mindent én kezdek. Hát a tavalyi szezon után szerintem most már elhihetjük azért, hogy ez a Browns az egy potens csapat. Védelmet sikerült összerakni, a támadósoruk játékos állomány tekintve szintén nagyon jó, most már lett egy jó edzőjük, és most már úgy tűnik, hogy egy irányítójuk is van, aki, hogyha nem is hozza ezt az újonc éve után elvárt ilyen top 10, nem tudom én, 2 körüli szintet, de azért egy ilyen stabil, közepest, vagy hát már inkább már franchise irányítóhoz képes közepes szintet képes hozni, és ez bőven elég ahhoz, hogy egy nagyon jó futójátékkal és egy nagyon jó védelemmel, amit ráadásul idén meg is erősítettek, különösen a secondary. Egy tényleg hát mindenképpen rájátszás, vagy csoportgyőzelemre esélyes gárda legyen. A Super Bowl az egy szinte egy más kávéház egyelőre, de szerintem a Cleveland Brownsnak a szurkolói már ezzel is nagyon elégedettek, hogyha a csapat stabilan ott van a rájátszásban. Amit náluk én problémának érzek, az ugye egyrészt a Mayfield nyújtott a teljesítmény, mert nem tudom, én nem látom rajta azt, hogy ő ennél sokkal jobb tudna lenni. És simán el tudok képzelni, hogy ő egy ilyen Jimmy Garoppolo-szerű karrierévet fog befutni, lehet, hogy nála egy picivel jobb lesz, de ahhoz nagyon jó csapatot kellene építeni, még egy ennél is jobb csapatot kellene építeni, hogy én el tudjam hinni, hogy ők rájátszák, vagy nem rájátszás, hanem hogy Super Bowl-ra esélyesek. Viszont ha csak a rostert nézem, akkor szerintem top 5-ös. Tehát nagyon nehéz amellett érvelni, hogy ne legyenek bent, mondjuk a minimum a top 10-ben.
Nekem a Browns kapcsán tipikusan az az érzésem van, amit idén várok a Falconstól, ez az újdonság varázsa. Tavaly jött egy vadi új stáb, hirtelen mindenki összekapta magát, minden klappolt, minden szuper volt, bejutottak a rájátszásba 1000 év után, még meccset is nyertek ott, és kicsit a másik dolog, amit így érzek, hogy Freddy Kitchensnél, mint hogyha ugyanezt éreztük volna. Ő ugye kinevezték offenzív koordinátornak a szezon második felére, és hirtelen megtátosodott mindenki. Mayfield is lehozta az akkor még legjobb újonc szezont, a futójáték is megemberelte magát, minden működött, főedzőnként ő nyilván besült. Stefanski azért ennél potensebb főedző, mert ő főedzőként hozta azt, amit Kitchens csak koordinátorként, de ettől függetlenül én valamilyen visszaesést várok a Browns-tól a tavalyhoz képest, mégpedig azért, mert eltűnik ez az újdonság varázsa. Ez tudom, nem a hű, de szakmai indok, de akkor is van egy ilyen mentális dolog az, amit én így gátó tényezőként látok ebbe a Browns-ba, és amin szerintem ez az offense, ez nem fog túllépni, mikor ha a védelem talán még jobb is lesz, mint tavaly.
Én alapvetően úgy gondolom, hogy ez a Browns baromi jó, és ahogy Józsa mondta, egy keretileg nagyon nehéz belekötni itt a csapatba. Mayfield lehet az, én tőle is azért azt látok, hogy ez a második felében még egy erősebb játékot tud hozni, mint mondjuk az elején, és ezt várom, hogy ez továbbra is egy magas szintet hozzon, úgyhogy én nagyon-nagyon ülök ezen a Browns bandwagonon, hogyha van ilyen, meg lehet ilyet mondani, úgyhogy én sokat várok ettől a csapattól, és szerintem ott lesznek a Ravens-szel a csapat győzelemért folytatott harcban, és én nálam 5.-6. helyen voltak ők ketten, úgyhogy sokat várok tőlük. Fortuners a következő csapatunk a 7. helyen. Józsi, te miért nem várt tőlük sokat?
Hát gyakorlatilag ugyanazt tudom elmondani, amit a Browns-szal kapcsolatban, hogy annyi különbsége, hogy mondjuk a roster talán nem annyira jó, viszont az edzői gárdát én összességében jobbnak tartom, még így is, hogy Salah elment, bár azért egyre több olyan nyilatkozat, egyre több olyan véleményt olvasok, hogy azért Shanahan lassan újra kellene, nem is tudom, pozícionálni, mert hogy mindenki nagyon nagyra tartja meg, hogy milyen jó offense guru, de valahogy az eredmények egy évet leszámítva nem nagyon jönnek. Én úgy gondolom, hogy azért ő még mindenképpen egy jobbik edző, de most már, hogyha idén sem sikerül valamilyen okból kifolyólag rájátszásba jutni, azt már nem hiszem, hogy nagyon sokáig lehetne akár Jimmy Garoppolóra fogni. Tehát ezért is 12. helyre tettem, ami ugye még mindig masszív rájátszást érő hely erős sorrend alapján, de pont Garoppolo miatt nem gondolom azt, hogy ennél előrébb lenne a csapat, pláne, hogy a védelem is szerintem gyengült, és ha lehet, nem lesz azért annyira egyszerű pótolni, de most már tényleg az kellene a csapattól, hogy te igazolja várakozásaimat, mondjuk az enyémet, hogy Shanahan összekapja magát, és akkor, hogyha Garoppolóval, hogyha esetleg megsérül, vagy úgy látja, hogy Trey Lance jobb, akkor Trey Lance-el, de most már tényleg ott legyen a 49ers, tényleg kialakuljon ez az úgynevezett pisztolypárbaj a csoporton belül, és akkor vegye fel a harcot a Seahawks-al, meg a Rams-el, mert én is kezdek lassan abba az irányba tendálni, hogy egy fő offenzív koordinátornak, vagy ilyen offenzív májnak egy nagyon, tehát az egyik legjobb az egész ligában, hanem a legjobb, de főedzőként nekem egyre több kérdőjel merül fel vele kapcsolatban, és a végtelenségig nem lehet mindig valaki másra fogni, hogy sérülések, hogy irányító, hogy ez az amaz. Mert például tényleg McVay egy Goffal stabilabban jobb teljesítményre volt képes, mint mondjuk Senehen.
McVaynek ott volt Goff minden szezonban, és ennek meg egy Garoppolo volt egy szezonban, a többiben még csak Malenszekkel, meg Betördökkel kell játszani.
De azt nézett, hogy most Goffal a Lions 1-1 esélyesnek tartják, úgy igazából ott akkor nem hiszem, hogy Goffot olyan nagyon-nagyon magasra tennénk nagyon sokan.
Hát hogy nem, de jobban magasabban, mint Nick Malens, tehát azért...
Hát lehet, hogy Malensnél, de hogy összességében nekem nem tudom meg... Amikor láttuk például, ugye a rájátszásban, meg ugye Goff nélkül nyertek, és valószínűleg jobb lett volna az az offenzis, hogyha, hogy hívják a kis csókát, aki beugrott helyére?
Alford.
Igen, hogyha Alford bírja, akkor szerintem a Remszelen is jobbak lettek volna. Tehát nem tudom, én nekem vannak kérdőjelek ennél kapcsolatban is, és oké, hogy mindig volt valami közbejött, vagy Garoppolónak a sérülése, vagy a formahanyatlása, vagy más valakinek a sérülése. Tehát mindig tehát meg lehet magyarázni, meg lehet védeni, és én sem írom még le távolról sem, de a végtelenség ezt nem lehet csinálni, hogyha idén nem jut be a csapat a rájátszásba, úgyhogy feláldoztak három darab első kört egy újonc irányítóra, akkor nem lehet, én nem tudom elfogadni azt az érvet, hogyha még lecserélik Garoppolót, vagy megsérül Garoppoló, és Lenszel nem jutnak be, hogy akkor Lensz még újonc is, és nem ez. Hát akkor szarul draftoltatok, az is a ti hibátok, tehát itt most már teljesíteni kell az én megítélésem. Szerint a végtelenségig nem lehet elmaszatolni ezt.
De Józsi, egy off-topic, csak most már érdekel, hogyha majd felhoztátok a témát, hogyha a Lionsben nem Goff lenne, hanem Garoppolo, akkor előrébb tennéd őket a 31. helynél, vagy nem? Mert szerintem nem.
Hát nem tenném őket elő, de ez most hogy jön ide?
Úgyhogy nincsen különbség Garoppolo és Goff között.
Na, ezt mondom, hogy nincsen különbség közte, de viszont McVay állandóan ott volt vele a Ramsay, és Garoppolónak meg, amikor tavaly játszott, akkor se volt jó vele a 49ers. És nem hiszem, hogy tavaly, hogyha Garoppolo játszik, akkor mindenképpen bejutnak, és ezért mondom, hogy nem McVaynek, hanem a Senehennek most már tényleg bizonyítani kell, vagy legalábbis én úgy gondolom, mert a tavalyi főedzői munkássága alapján, még azokkor, amikor mondjuk viszonylag egészséges volt a keret, én nem voltam vele megelégedve, nyilván itthonról ülve, úgyhogy most tényleg nem lehet már semmire se fogni, mert hogyha sem Lenszel, sem Garoppolóval, azt nem tudom elképzelni, hogy mind a kettő megsérüljön, hogy megint legyen valami kifogás, hogyha most nem jutnak be a rájátszásba, vagy nem lesznek ott a legjobbak között, akkor tényleg el lehet gondolkozni arról, hogy mennyire való Senehen főedzőnek.
Szerintem amúgy nem kell semmit bizonyítani, mert Senehen egy jó főedző, a döntései nem mindig jók, de ebből a szempontból McVay ugyanez. Tehát mind a kettő egy ilyen nagyon filozófus edző, egy nagyon markáns támadójátékot fel tudtak húzni, de mind a kettő hozott olyan megkérdezhető döntés fontos helyzetbe, ami akár a Super Bowl-ba került. Szóval ebből a szempontból szerintem ugyanott vannak.
Az rendben van, de viszont McVay stabilan hozza az a...
De ez nem azért, mert ő annyival jobb benne, mint Senehen, sőt, szerintem Senehen jobb, mint McVay, hanem mert egyszerűen jobb volt a csapata, jobb volt az irányítója, jobb volt a minden egész körülöttel, tehát azért nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen alapanyaggal dolgozol, de most ez talán most ebben nem megyünk most már bele, mert...
Hogy annyira jó lett volna, hogy annyira jó lett volna a Rams.
Hát a Garoppolo egy szezonban volt egészséges Senehen alatt, akkor Super Bowl-ig mentek, amúgy meg maximum egy negyed szezont, vagy fél szezon se játszott, és úgy hoztak össze 6-10-es szezonokat, meg 4-12-est egyszer, de az csereirányító volt, tehát azért így szerintem nagyon nem egy a két csapatnak az erőssége, ahogyha azt nézzük, hogy a játékos keretet nézzük, az elérhető játékos keretet az utóbbi szezonokban. De ebbe talán most már menjünk bele hosszabban.
Viszont azt megkérdezném tőletek, hogy szerintetek Lensznek érdemes lenne már idén beszállnia, vagy nem? Mert én amondó vagyok, hogy muszáj lenne, mert alapból az a baj a Lensznek, hogy van 330 drawbackje mondjuk az egész egyetemes minden karrierje során. Tavaly kiülte a szezont, hogyha idén is kiüli, azt szerintem csak több kárt hoz, mint hasznot. És ugye itt is azt tudom felhozni, mint amit Fieldsnél beszéltünk, hogy a tréningkembe fog ország eldönni, hogy melyik őjük ezt, és a tréningkembe szerintem Lance simán kijátsz a Garoppolót.
Hát itt az a baj szerintem, hogy ezt innen nem fogjuk tudni megmondani, tehát nekem az a bajom mindig ezekkel, hogy mikor elkezdessük az újoncot kérdésekkel, hogy nem tudjuk, hogy készen áll, vagy nem áll készen, vagy hogy teljesít az edzéseken, tehát szerintem ezek az olyan kérdés, amire nem igazán tudunk jól válaszolni.
Hát az viszont, hogy ha Garoppolo megsérül, nyilván be fogják tenni. És utána ez viszont, akkor így kérdezem meg, hogyha mondjuk beteszik Lance-t a kezdőbe, és kiderül, hogy Lance nem olyan jó, vagy nem áll készen, vagy hogy mondjuk jövőre sok készen áll, akkor mi lesz a mondás, hogy akkor bocsánat, szúrtuk, és akkor majd megyünk tovább, vagy mit? Tehát én tényleg úgy vagyok vele, hogy lehet egy darabig húzni, csavarni ezt, de...
Jó, és most, hogyha ugyanúgy Lance lesz a következő csapatunk, és mi van akkor, hogy a Stafforddal mégse úrik nagyot az offense, mert azért benne van ugyanúgy a pakliban, mint hogy Lance nem lesz jó, tehát...
Az is benne van a pakliban. Hát az, ami szerintem mindenkinek egy szegénységi bizonyítvány lesz, tehát egyrészt Staffordnak is, hogy elkerült egy jó helyre, és egy papíron jó helyre is nem tud teljesíteni, másrészt akkor ugye McVay-nek is, aki viszont nem tud, aki nyilván erőltette ezt, és ő is kudarcot vallott, tehát ez mindenkinek egy óriási pofon és egy szegénységi bizonyítvány lesz, hogyha ha beégnek, tehát ez benne van, csak...
Hát ő csak most událtál a 49ers-hez, hogy jó, hát minden rosszul fog sikerülni, és azért ezt minden másik csapatnál is állhatunk így hozzá, de nem biztos, hogy ez a reális.
Hát jó, csak a 49ers-nél mióta ott van, sem nagyon ritkán sikerültek jól a dolgok. Egyszer sikerült jól a dolog.
És egyszer volt irányítója. Összesen.
Hát, jó, oké, hát akkor most ez így végtelenségig fog menni, hogy se nehen jó, és akkor csak mindig nem úgy sikerült.
Hát nem, most nyilván van egy irányítójuk, de most neki nem az első évben kell feltétlenül most top játékosnak lenni, mert nem azt várjuk egy újasztól, hogy egyből top 10-es legyen. Tehát.
De most nem is, hogy konkrétan, hogy Lance-től, tehát hogy akkor mit várunk a Ford, hogy ha nem jutnak be idén a rájátszásba, azt ti csalódásnak élnétek, vagy azt mondanátok, hogy oké, Garoppolo van, ez így nem, Lance nem volt még akkor készen, és akkor kész majd jövőre, vagy ez így, hogy meddig tart ez a türelmi időszak, meg az a jogi szeműség, hogy amúgy minden fasz, csak most a körülmények olyanok, hogy a világért se akar semmi összejönni.
Alapvetően szerintem csalódás lenne, nem jutnának playoffba, nyilván azzal számolva, hogy nem lesz akkor a sérülés hullám, mint tavaly, meg hasonló dolgok azért nem játszanak közre, de szerintem azért az idei évből, hogyha esetleg nem is jön össze a playoff, szerintem, tehát hogyha most azt kérdezed, hogy meddig tart a túlelmi időszak, szerintem jövő év végéig mindenképpen.
Én is azt mondom, hogy ha a 49ers nincs benne az NFC 7 legjobb csapata között év végén, az számomra csalódás. Nyilván vannak olyan körülmények, hogy sérülések, meg ilyenek. Én most, hogyha azt veszem, hogy mindenki egészséges az összes csapatban, akkor ennek a 49ersnek simán ott lenne a helye a legjobb 7-ben. Én egyébként azért raktam őket a 9. helyre, mert én úgy számolok, hogy Trey Lance már az első héten kezdeni fog, még pedig pont azért, mert egyszerűen jobb játékosnak gondolom, még így nulla NFL tapasztalattal is, mint Garoppolót. És hogyha jobban teljesít az edzéseken, mint ő, akkor nem fognak vele sokáig várni, hogy betegyék.
Na és akkor Rams 6. helyről, Józsonál egyenesen top 3-as, én vagyok a visszafogottabb velük kapcsolatban leginkább. Úgyhogy Chester, szerintem te beszél róluk először.
Hát, köszi.
Hát pont te vagy a középúton, mert a 8. és 3. helyett 5. tetted, úgyhogy...
Hát igen, ugye a Rams is egy kicsit ilyen priorizáláson ment át, tavaly a védelem vitte a hátán a csapatot, idén az offense fogja, ez jobban is fog állni nekik, mert McVay kezébe végre került egy olyan irányító, akivel többet hozhat ki. Más kérdés, hogy Stafford kapcsán nekem azért vannak prekoncepcióim, én még mindig azon a véleményem vagyok, hogy ő már nem az, aki volt 5 évvel ezelőtt, és még sokan hiszik azt, hogy ő az az irányító, aki 5 évvel ezelőtt is volt, köztük szerintem te is, Józsi. Meglátjuk. Én szurkolok neki egyébként, mert hogyha McVay kezei alatt sem tud hozni egy olyan szezont, ami minden kételkedő hangot elcsitítana, akkor nem tudom, ki alatt fog tudni hozni.
Akkor ott nincs mentség, tehát akkor ez itt ennyi, azt el kell fogadni, hogy akkor csak egy reménység marad, vagy valami, aki soha nem tudta kihozni magából azt, ami volt, vagy lehet nem is volt benne. Tehát, hogyha itt megbukik, akkor azt már nem lehet védeni semmilyen körülmények között szerintem.
Ezzel egyetértek.
Viszont én amit mondtál, hogy nem az a gyerek, vagy nem az az iránytó, aki 5 évvel ezelőtt volt, szerintem Staffordral kapcsolatban kurva régóta itt van a ligában, és emiatt sokan így mondom, hogy túlkorosnak, vagy már kiégetnek, vagy nem tudom minek tartják, de szerintem ő most valami 32 éves még mindig, vagy nem hiszem, hogy annál sokkal idősebb lenne, egy másodpercben megnézem, hogy nem mondjuk teljesen hülyeséget.
33.
33, na, itt a februárban volt 33 éves, tehát 33 éves. És hogyha megnézzük tényleg egy ilyen Ratlisberger, vagy egy Rivers, vagy bárki, tehát akkor még mindig arról van szó, hogy 6 évig tudna játszani, de még mondjuk lenne akkor, hogy mondjuk, ha még 4 évig tudna viszonylag magas szinten teljesíteni, akkor még mindig lehet egy ilyen jó periódus. Ha meg véletlenül még tovább, és akkor elmegy 39 évig, vagy 40 éves koráig, akkor most erre felé tendál nem csak nyilván Stafford, hanem valószínűleg Rodgers is 40 éves koráig fog játszani jó eséllyel, kibírja addig majd Mahomes is, hogyha nem jönnek nagyon súlyos sérülések, vagy az idősebbek közül, akkor ott van mondjuk Wilson, de szerintem Matt Ryan, vagy Kirk Cousins, vagy még egy csomó ilyen idősebb irányítót mondhatnánk, akiknél nem hiszem, hogy mondjuk a 35 év a plafon. Úgyhogy szerintem lehet...
Most hova akartál kiugadni?
Tessék?
Ezzel hova akartál kiukadni?
Ja, hogy én nem azt látom, hogy akkor ő most itt elérkezett a karrierje végéig, és akkor, hogy akkor már nem az, aki 5 évvel ezelőtt volt, és már nem is lehet az, mert már egy ilyen abszolút leszálló ágban van, mint mondjuk Big Ben, hanem szerintem az van, hogy még simán lehet benne 5 tényleg olyan nagyon jó év, amikor nem tudom én, elit szintet hoz, vagy top 5 közeli szintet hoz, vagy legalább top 10 szintet hoz. Én nem látok egy semmilyen indokot nem látok arra, hogy ő most a következő 3-4, akár 5 évben ne legyen egy jó irányító, de egy tényleg jó irányító, aki nem csak a rendszer miatt jó, mint ahogy Goff volt, hanem úgy, aki a saját hátán képes elvinni a csapatot, aki képes hozzátenni. Persze simán lehet, hogy annyit sérült már, meg akkor tényleg, hogy Chester mondja, már kiégett kicsit, vagy lefelé tendál a karrierje, de szerintem a kora, meg azért az összességében mutatott teljesítménye nem feltétlenül indokolja azt, hogy ne lássuk benne egy jó irányítót. Ha nem is über elit meg MVP, de egy stabilan top 10-es kubit.
Szerintem egyébként inkább az a kérdés, nem az a kérdés szerintem, hogy most kiöregedett vagy mit tudom, mert szerintem nem erről van szó, inkább az, hogy ő valójában mennyire jó irányító, mert most amíg ilyen kérdéseket feltettésen ennél, azt ugyanitt fel lehet tenni Staffordnál is, hogy ő se hozta ki magából, vagy a csapatából, vagy mind a kettőből azt, amit vártak tőle, mert csapatszinten nyilván jó sok kifogása volt a Lions-szel, tehát és jogos kifogások, tehát nem is az, hogy most bármit hamisan kellett volna beállítani, de hogy szerintem nála ott van még ez a kérdője, hogy ő valójában mennyire jó irányító, hogy most ott van a top 5-8 szinten, vagy inkább csak a 15. környékén, vagy 12-15. környékén.
Ez én abszolút egyetértek. Hát ez egyrészt ugye ki fog derülni akkor, hogyha meg... Hát ugye láttuk a cseréirányítók, mire mentek Detroitban, amikor Stafford kidőlt, tehát az ugye egy teljes katasztrófa volt, de hát azért mégiscsak cseréirányítókról van szó. Most mondjuk Goff egy szintén eléggé jó... is mondom, fokmérő lesz ott a Lionsnél, és akkor meglátjuk, hogy akkor tényleg ez a csapat volt-e annyira szar, mert nem hiszem, hogy azért Dan Campbelléktől a hű de nagy szakért, vagy ilyen edzői kvalitásbeli szintugrás lenne, hogy akkor annyival jobb lenne a csapat. Most kiderül, hogy megféljel, ha nem tud, tehát ezt az előbb is mondtam, hogyha nem tud bizonyítani, ha nem tud tényleg egy nagyon jó játékot hozni, akkor ez egyszerűen bebizonyosodik az, hogy lehet, hogy a csapat is szar volt, de ő se tett hozzá többet, hanem hogy ő is akkor így megragadt ennél, akkor így majd, hogy te mondtad, egy ilyen top 15-ös szintnél, és akkor itt akkor tényleg az a kérdés, hogy ki mekkora potenciált lát, de hogyha Chester azt mondja, hogy nem ugyanaz, mint aki 5 évvel ezelőtt volt, akkor szerinte 5 évvel ezelőtt egy jó irányító volt, vagy egy ilyen akkor top 10-es körüli, és én erre akartam így reflektálni, hogy szerintem még sem a játéka, sem a kora, sem, hát legfeljebb mondjuk a sérülését, azért végigiscsak végigjátszott a sérülésekkel is végigjátszotta a szezont, és amúgy nem volt szerintem annyira rossz, úgyhogy, hogyha jó irányító volt, akkor elvileg még most is jónak kellene lennie.
Aztán visszatérve összességében Ramsey, csak hogy megint is el akartam mondani, hogy szerintem Az offenszívben nyilván egy javulás várható, az egy jó kérdés, hogy mekkora. Tehát, hogy mekkora pluszt ad majd Stafford, ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés. Az viszont, abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy a védelemben egy elég erős visszaesés várható, a tavalyi legjobb defense szintet azt nyilvánvalóan nem fogják hozni, és akkor kérdés, hogy D'Amico Ryans, mint korábbi Eagles linebacker, mennyit tud defensive koordinátorként hozzátenni. Az alapanyag nyilván nem rossz Donald Ramsey-vel és a többiekkel, de azért gyengült a defense alapanyagra is, és edzőstában is nagyobb, tehát én azért egy nagyobb visszaesést várok a defense oldalán, mondjuk a top 10 végére legfeljebb, csak az offense meg majd előre lép, és akkor meg ott lehet top 10 környéke mondjuk, vagy top 10-ben, és én nem látom azt az óriási előrelépést, hogy most top 3-5 csapatnak gondoljam a Rams-t, top 10-ben persze ott lesznek, mert azért elég jól néz ki ez a csapat. Én visszafogottabban várom azért ezt a csapatot, meg a körülötte lévő hype-ot.
De Ryans az a 49ers-nél edző, a Rams-nél azt hiszem Morris, Raheem Morris volt, akit kineveztek.
Igazad van.
És azért tegyük hozzá, hogy a Rams-nél már McVay, tehát a Staley is McVay embere volt, és bármilyen fura, elég sok cikket, vagy ilyen hosszabb cikkeket olvastam arról, hogy a Rams-nek a védő filozófiája, vagy a felfogása, vagy a gameplanjébe McVay eléggé durván belefolyt, hogy akkor ő ezért vágta ki, vagy küldte el Wade Phillips-et, mert hogy nem egyezett a filozófia, hogy ő más kézzel tár, úgyhogy ő elég...
Igen, mert ugye alapvetően ő is ilyen meccsáposra akarja összerakni a védelmet, Philipsnek meg egy kialakult rendszere volt.
Igen. Úgyhogy ez lehet jó. Amúgy egyébként a tavalyi véde, hogyha mindenki maradt volna, edző és játékosok minden szinten, akkor se tudták volna a tavalyi szintet megtartani, mert a védelmek állandóan fluktuálnak, tehát egy ilyen nagyon kiemelt, után általában jön egy ilyen erősebb visszaesés. Egyébként csak tényleg együtt az zárszóként, részemről zárszóként megjegyezném, hogy most a legfrissebb adatok alapján, vagy odds-ok alapján a Rams a második, a Pets után a Julio Jones-ra. Hogy tényleg, ahogy mondtad, hogy Oli-be írtad, hogy égeti Sneed zsebét az a 2024-es első kör.
Szerintem nem elég, de... Ravens, top 5, kanyarodjuk a top 5-re, és szerintem akkor itt a top 5-ben beszélünk inkább úgy, hogy azért tud mindegyik nagyon jó csapat nyilvánvalóan, hogy mi az, amin elmehet a szezonjuk, vagy amitől visszaeshetnek. És akkor nyilván ez most egy kicsit negatív a hangvétel, de azért tudjuk, hogy a top 5 csapatról nagyjából csak szuperlatívusban tudnánk beszélni, talán kevés benne izgalmas, hogy nézzük azt, hogy mind mehet el ennek a top 5 csapatnak a szezonja. Ravens-szel kezdünk, mert ugye ők voltak az ötödikek. Chester, ezt hogy látod?
Ugye ironikus, mert én raktam őket egyedül a második helyre, ami lehet, hogy sokan meglepődnek, és nyilván szerintem mindhárman ugyanazt tudjuk mondani, hogy mind mehet el a szezon, hogyha nem indul be a passzjáték. Mert most tettek lépéseket mind Rashod Bateman-nel, mind Sammy Watkins-zal, mind arra, hogy hiába távozott Orlando Brown, azért nem hagyták szétesni ezt a falat, sőt, úgy gondolom, hogy ez a fal az jobb lett, mint tavaly. Úgyhogy minden azon múlik, hogy ez a passzjáték ez mennyire fog működni, mert a futójátékban nem kételkedek, én Lamar Jackson dual threat képességében nem kételkedek, itt az a kérdés, hogy mennyire tudnak passzjátékkal teljesíteni, ha mondjuk hátrányból kell felállni. Ez az egész, amin múlhat. A védelem szerintem nem fog visszaesni, úgyhogy tényleg ez a passzjáték az, ami kérdés.
Egyetértek én is, hogy azt gondoltam, hogy Greg Romannek a passzjáték koncepciói, amin itt el mehet a Ravens szezonja olyan szempontból, hogy akkor nem fognak tudni feltétlenül Super Bowlért küzdeni, vagy az esetükben mondjuk a csoport győzelmet elbukhatják a Browns-szal szemben, meg azért szerintem a védelemben is azért van kockázat annak, hogy kicsit visszaesik ez a defense.
Meg azért szerintem tegyük hozzá azt, hogy nem feltétlenül csak az elkapókon vagy a passzjáték koncepción múlott az, hogy szenvedett a passzjáték, hanem ugye Lamar Jacksonon is, aki messze nem tudta azt a pontosságot és azt a nem is tudom, éles látást hozni a passzjátékoknál, mint amit az MVP szezonjában. Tehát ez nem csak rendszer szintű visszaesés volt, hanem ő se találta meg mindig az üres elkapókat, meg neki is nem úgy működött a kémia, szóval itt azért Ez egy ilyen érdekes kérdés, mert ugye Cam Newtonnak is volt egy MVP szezonja, és azért őt tartjuk a legjobban passzoló irányítók között. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy oké, lábon talán a legveszélyesebb fegyver messze az NFL-ben Lamar Jackson, de hogy mennyire képes konzisztensen jól passzolni akkor, hogyha a rendszer lehetővé teszi számára, az szerintem egy nagyon izgalmas kérdés lesz. Mert szerintem ezen bőven elhasonl, tehát simán el tudom képzelni, hogy többé-kevésbé, vagy legalább NFL szinten üresen lesznek az elkapók, és Jackson nem fogja tudni konzisztensen megdobni, és nem gondolom, hogy emiatt a Ravens kicsúszna a rájátszás értékelt csoportgyőzelemért folytatott versenyfutásból, de lehet, hogy a Super Bowlig ez a fajta inkonzisztencia, ez kevés lesz a jobb csapatok ellen.
Szerintem egyébként a három faktorból, mert hogy irányító elkapók és passzkoncepciók, nekem Lamar Jackson a harmadik számú kérdőjel, tehát nálam nagyobb volt az elkapó meg a koordinátor ilyen szempontból, de aztán majd nyilván kiderül meg, most egy évvel később többet fogunk tudni erről megint. Negyedik helyen Buffalo Bills. Chester, mit gondolsz itt legnagyobb problémának, kérdőjelnek, visszaesési kockázatnak?
A legnagyobb visszaesési kockázat szerintem az, hogy ez a Bills ez szinten tartotta magát a helyet, hogy erősített volna. Ez tavaly a Packersnél bevált, abból a szempontból, hogy nem estek vissza, ugyanúgy eljutottak a konferencia döntőbe, de előrelépés nem történt, és nem vagyok benne biztos, hogy a Bills ismét megugorja a konferencia döntő szintet, mert a másik kérdője meg nyilván az, hogy Josh Allennél ez most állandónak tekinthető ez a forma, meg ez a játék, vagy csak egy kiugró év.
Ezzel abszolút egyetértek. Josh Allenben simán benne lehet az, mint ami volt már Lamar Jacksonban, annyi különbséggel, hogy neki ugye a passzjátéka volt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magasan, tehát tényleg olyan brutálisan magasan, amire ilyen szintű ugrás soha, rengeteg ilyen elemzést olvastam ezzel kapcsolatban, és az az ugrás, ami neki, ez a harmadik éve volt, igaz? Hogy ami az első és a második utána a harmadik évére megtörtént, tehát ez gyakorlatilag példátlan volt, tehát bármilyen PFF grade, vagy bármilyen szempontból, tehát ez egy csoda, ez gyakorlatilag egy kész csoda volt, amit Josh Allen csinált, és szinte biztos, hogy vissza fog esni, mert ilyen szinten nem lehet, még a legjobbak se képesek konzisztensen ilyen szinten játszani, mindig lesznek nyilván kiugró évek, meg gyengébb évek is, tehát a visszaesés az szerintem természetes. A kérdés az, hogy mennyire fog visszaesni, mert hogyha a második évén mutatott teljesítménye és a tavaly évben mutatott teljesítménye között félúton lesz, az szerintem elég nagy probléma, mert azért az a félút is az inkább egy ilyen közepes szint. Tehát, hogyha itt megreked a kettő között, és szezonottól függően fog ingadozni jobbra vagy balra, vagy egyik irányba, másik irányba, az úgy nagyon komoly probléma, mert ahogy Chester is mondta, a roster nem lett erősebb. Tehát, hogyha egy MVP formában játszó Josh Allen nem fogja támogatni ezt a keretet, akkor nem vagyok benne biztos, hogy önmagától, vagy saját erőből képesek lesznek megint ilyen konferencia döntő, vagy akár Super Bowlba jutni, ha meg lesz egy ilyen természetes visszaesés, hogy akkor nem lesz MVP szint, csak alpro szint, vagy ilyen alpro közeli szint, akkor meg nem lesz probléma, vagy akkor nem gondolom, hogy probléma lenne, mert Chiefs mellett talán a legjobb kerete, meg a legjobb irányítója jelenleg a konferenciában a tavalyi éve alapján a Bills-nek van, úgyhogy ilyen szinten emiatt kell szerintem csak aggódni, hogy mekkora lesz az a visszaesés, amit Josh Allen produkál.
Igen, alapvetően szerintem is erre lehet felúzni, bár ugye azzal a mondatoddal vitatkoznék talán, hogy a legjobb irányítók se tudják fenntartani ezt a szintet, azért a legjobb irányítók nagyjából évre évre tudják tartani az ilyen top szintet, vagy elit szintet, az a nagyobb kérdés, hogy Josh Allen ide tartozik-e, és majd nyilván, ha most ezt még egy évig tudja hozni, akkor már komolyabban beszéltünk erről a kérdésről, egyelőre azért persze valamilyen szintű visszaesést várunk. Most, hogy ez százalékpontokban 5-10 vagy 20-30, az meg nagyon-nagyon nem mindegy. Top 3-ba kanyarodva Green Bay Packers harmadik, itt nyilván Rodgers-t említhetjük elsősorban, Rodgers távozását. Ezen kívül, hogyha Rodgers játszik, akkor azért nehéz elképzelni, hogy ez a Packers megint ne legyen az NFC favoritja. a Buccaneers mellett nyilván.
Egyik favoritja, inkább úgy mondanám. Igen, igen. Hát, nem tudom, Chester, neked mi a véleményed róla. Mentálisan mennyire, vagy az öltözői szempontból mennyire lehet ez az egész Roger sztori káros? Mert ugye tavaly is volt, vagy sokan mondták, meg mondtuk, vagy közbeközött én is úgy voltam vele, hogy ez a vitás helyzet, ez kihat majd az öltözőre, a játékra, ehhez képest Roger MVP szezont hozott, és a Packersbe jutott az NFC döntőre, szóval most már nem merem azt mondani, hogyha Rodgers csak pont az első hét előtt tér vissza, akkor az bármilyen módon befolyásolja negatív irányba a Packers-t. Nem tudom, hogy te ezzel így hogy látod, hogy ez mekkora buktató lehet ez a Rodgers sztori?
Hát egyelőre amilyen híreket olvashatunk így a szivárogtatások alapján, ugye felmerült, hogy a 4 kezdő elkapó az, aki nem vett részt ezeken a nem kötelező edzéseken, ezen kívül más széthúzás nem látszik, mindenki ott van a csapatban és edz. Ez ebből a szempontból jó egyébként, mert amíg ez a Adamsen kívül a 3 kutyaütő sztrájkol, az engem annyira nem érdekel, megmondom őszintén, főleg, hogy jövőre egyik se lesz már itt, mert mindignek lejár a szerződése, egyébként Adamsnek is. De az nyilván, hogyha Rodgers visszatér, akkor szerintem ezt nagyon hamar el fogják felejteni, és mindenki a játékra fog koncentrálni. Itt Max Rodgersben lehet az ideg, és rajta látszódhatnak az elégedetlenség jelei. Szerintem a csapatra egyébként nem lesz kihatással ez a nyári hajcihű, ami volt a csapatok között. Én egyébként itt fölvetném azt, amit a Broncosnál is fölvetettetek, hogyha a Broncosba beraknánk Rodgers, hol lenne. Azt, hogy ebből a Packersbe kivesszük Rodgerst, akkor nem a harmadik, hanem a 23. lenne konkrétan az én esetemben. Tehát a Packers nagyobbat veszhet, mint amennyit a Broncos nyerhet azzal, hogyha Rodgers mondjuk oda menne.
Hát az egyértelmű. Szerintem ez nem is kérdés. Ez a Packers összességében Rodgers miatt annyira jó, mert LeFleur sokat tett hozzá, hogy csapatszinten is működjenek a dolgok, a futással, a védelem, mondjuk a védelem annyira nem sikerült, a véleményt annyira nem sikerült összerakni, de offense szinten, rendszer szinten szerintem hozzátette a magáét, de hogy ez Rodgers nélkül mennyire működne, vagy egy Jordan Love-val mennyire működne, hát nem lennék meg biztos abban, hogy a Packersnek esélye lenne akár csak a rájátszásra, valamelyik a leggyengébb wildcard helyért, ha Rodgers úgy döntene, amire szerintem nem fog, de mondjuk ha úgy döntene, hogy visszavonul, vagy kiüli a szezont.
Egyébként jó, hogy mondtad az edzőket, mert LeFleurnek és Hackettnek a munkája az alapból látszik, hogy próbálnak inkább egy rendszert kialakítani, ahelyett, hogy Rodgers zsenialitására bíznák magukat, ami egyébként nem baj, mert akár tetszik, akár nem, készülni kell azokra az időkre, mikor Rodgers már nem lesz itt, és valószínűleg ez az edzőpáros meg itt lesz, és inkább akkor arra feküdjenek rá, akár a futójáték felemelésével, vagy más egyéb elemeléssel. Igazából a védelemnél is abba bízok, hogy az újdonság varázsa, hogy most jött egy új védőkoordinátor, akinek a pedigréje azért nem olyan nagy, de az kár várni, hogy mivel ő is a Ramsnél volt, azért majd olyan védelem lesz itt, mint tavaly a Ramsbe, én ebben nyilván nem hiszek, de itt azon kéne fejleszteni, hogy az éles pillanatokban a rájátszásban ne legyenek olyan hibák, mint tavaly Kevin King esetében, amin elment egy meccs.
Vagy tavaly előtt.
Tehát itt arra kéne ráfeküdni, hogy az éles pillanatban mentálisan legyen ott mindenki, mert sem tavaly előtt nem volt ott sok ember, amin elment a meccs.
Második helyre ugorva, hogy egy holtes volt konkrétan az első helyen, de a Chiefs lett végül a második, ugye tiebreakernek köszönhetően. Szóval én, nekem itt van egy nagyon jól meghatározott problémám a Chiefs-szel, vagy kérdőjelem, vagy kockázatom, aztán meglátjuk, egyetértetek-e, hogy most oké, nyilván az irányító sérülést azt vegyük le az egyenletből, mert az minden csapatot tönkretesz. De itt az offense-ben azért Tyreek Hill és Travis Kelce mögött nem túl mély ez a skill pozíciós egység, és hogyha az egyikük megsérül, vagy ne legyen Isten, kettő is, ami az egy azért egyáltalán nem elképzelhetetlen, sőt, akkor azért szerintem itt bőven lesznek problémák a Chiefs-nél, mert azért Byron Pringle-ökkel, meg Mikol Hardenekkel nem fog tudni elmusikálni ez az offenz úgy, bármekkora zsenés Andy Reid és Patrick Mahomes.
Nem, hát az egyértelmű. A tavalyi Super Bowl pont én írtam a skill pozíciós játékosokról, és akkor is nagyon-nagyon megdöbbentem, hogy mekkora különbség van a két egység között. Mert lehet, hogy Hill elé, meg Kelsey elé nem tennék senkit a ligából a maga módján. Elkapogó is, mondjuk egy-kettőt maximum, aki, de inkább egy kalapban vannak Hill-e. De hogyha ők megsérülnek, sőt, még az sem baj, hogyha megsérülnek, hanem hogyha egyszerűen kiveszik őket valamilyen szinten a játékból, meg mondjuk mind a kettőt duplázzák, hát gyakorlatilag nem marad senki, aki fel tudna lépni. Hiába vannak ott elsőkörösök, vagy akár futó bárki. Egyszerűen nagyon sebezhető, nagyon vékony ez az egész offense, és tényleg baromi hatékony, meg baromi látványos, hogyha mindenki egészséges és jól működik, de tényleg egy picike kis sérülés hullám kell, és összezuhanhat az egész.
Így az egy offense-re rátérve, ugye tavaly szerintem az is okozta a vesztüket, hogy Edwards-Iller nem hozta azt a kívánt áttörést, amit reménykedtek egy elsőkörös futóban, mert a futójáték azt egy az egybe kivette a Buccaneers a döntőről, de hogyha teljes szezon nézem, akkor se volt tényező ez a futásorientáltság. Ennek szellemében most olyan falemberek érkeztek, akik ezt elősegíthetik, és ez szerintem a Chiefsnek jó fog jönni, hogyha a futást is bele tudják emelni ebbe az amúgy is bivajerős offenszbe. De egyébként tényleg nem tudok vitatkozni az, amit ti is mondtatok, hogy mélységbe azért ez a skill pozíciós felhozatal nem elég jó. Nem félteném Mahomes, hogyha Byron Pringle-öknek kéne dobálnia, de azért mégse az a szint, mint amikor Kelsey-nek vagy Tyreek Hill-nek kell.
Jó, hogy említetted ezt a futás dolgot, mert ez egyáltalán a kockázatokhoz kapcsolódik, csak itt egy csíszlen akartam megjegyezni, hogy még tényleg ilyen power blocking sémára állhatnak át ezekkel a falemberekkel, mert ők ebben jók, és ez meg ilyen, tehát szerintem elképzelhető, hogy Andy Reid hoz egy ilyen újítást, itt ilyen kicsit ilyen college sémás újítást, hogy akkor power blokkolások és olyan passzjáték, amik úgy néznek ki először, mint hogyha egy power blokkoló dolog lenne, futójátékod, és akkor olyan play action, meg hasonló, tehát lehet, hogy erről fogok majd valami cikket írni, mert ez tök érdekes lehet a Chiefs-nél, de akkor már menjünk a Buccaneers-re, mint a power rankingünk első helyezettjére. Nekem itt nagyon a Brady sérülésen kívül nem nagyon látok olyan problémát a csapatnál, Chesternál, de harmadik voltak, szóval lehet nálad keresedjük le inkább ezt a problémaforrást.
Ugye a Packersnél azt említettem, hogy itt az éles helyzetekben elmaradtak a mentálisan erős játékosok, a Bucks az pont ennek a fordítottja. Én simán kinézem, hogy a Buccaneers az beáldozza az alapszakaszt, ahogy mondjuk tavaly is, ugye nem nyerték meg a csoportot, pedig ugyanaz a keret volt, amik bajnok lett, meg amik most neki fog vágni ennek a szezonnak, mégsem nyerték meg a csoportot, nyilván van köze annak, hogy nem volt rendes off-season, meg nem volt tréningen, meg blablabla. Bla, bla. Lényeg az, hogy én látom azt, hogy a Buccaneers az nem fog olyan éles lenni az alapszakaszban. Nyilván hajtanak a rájátszásért, az valószínűleg meg is lesz nekik egyébként, de ebből is gondolom azt, hogy simán benne van, hogy mondjuk a Falcons, de mondhatjuk a Saints-et is, hogyha kicsit realisztikusabb akarok lenni, hogy simán megelőzik a Buccaneers. Ennek ellenére a Bucs az rájátszásban megint kivégezhet mindenkit. Én kicsit azt érzem, amit Patrik is említett a player, vagy a power rankinges cikkbe, hogy ez a Buccaneers egy kicsit jól lakott óvodás benyomását kelti. Nehogy az legyen, hogy a jó lakás okoztán egy kis délutáni szunyókába kezdenek, és emiatt kicsit gyengébbek lesznek, mondjuk.
Én emiatt egyébként ezt én is olvastam, én ezen az, amiatt nem értek egyet, mert Tom Brady ott van, és lehet tényleg Bradyt rühelni, meg gyűlölni, meg már az embernek a töke ki van vele, hogy akárhova megy, ott mindig ő nyer, és én még neki szurkoltam, tehát nem én vagyok az, de másoknak lehetnek ilyen problémáik, hogy Bradynek van egy ilyen mentalitás, és neki talán tényleg ez a mentális nagyság az, ami őt megkülönbözteti a többi nagyszerű irányítótól, hogy ez egy olyan szinten maximalista, idegbeteg, stahanov állat, hogy én nem tudom elképzelni azt, hogy valaki úgy menjen a Bucks-nak az edzőtáborába, vagy valami, akár egy Levonte David, akár egy Sue, akár egy Antonio Brown, akár egy bárki, hogy akkor azt mondja, hogy hát én már nyertem egyet, már pénzem is van, akkor leszarom merve Brady. Ez tényleg az az állat, hogy elkezd vele dühölteni az edzésen, meg ahogyan pályaszélén is elkezdett dühölteni bárkivel, hogyha ha nem tetszett neki valaki. Tehát van egy ilyen brutálisan maximalista mentalitás és győzni akarás, ami átragad a többiekre, képes egymaga összefogni az egész kócerájt, és szerintem megrincselik azt, aki nem teszi oda magát. Úgyhogy én emiatt nem félek, én talán nekem egy sérülés hullám lehet az, ami benne van, vagy egyszerűen az, hogy tényleg a Bucks annyira jó volt éles helyzetekben, hogy ez szerintem nem lehet konzisztensen fenntartani. Egy nagyon pici, tehát a Patriotsnak volt egy ilyen, nem, akkor 4 éven belül nyertek 3-at, tehát a Patriots tudott egyszer duplázni, de azóta senkinek nem sikerült, és szerintem egyszerűen a rájátszásban van annyi kiszámíthatatlanság, meg van annyi éles szituáció, hogy ezt nem lehet folyamatosan kontrollálni és nyerni, úgyhogy szerintem a Buccaneers, ha csak nem történik meg valami drasztikus sérülés hullám, vagy hogy Brady nem sérül meg, akkor az úgymond egy ilyen természetes szelekció miatt eshet ki, mert egyszerűen nem lehet, hogy mindig te legyél a legfelkészültebb, te koncentrálj a legjobban, és a cool szituációban, hogy mindig te gyere ki a legjobban. Én egy ilyesmit tudok elképzelni, hogy egyszerűen hát most a másik támadott utoljára, és ő nyert egy ilyen forgatókönyv, amin elcsúszhatnak.
Én még azt hoznám fel, hogy ugye sok alapjátékosuk már bőven 30 fölötti, hogyha netán beigazodna egy ilyen formahanyatlás, csak ezzel is az a baj, hogy oké, formahanyatlás, illetve bajnak nem baj, csak ez a probléma, hogy mondjuk egy Jason Pierre-Paul elkezd szarul játszani, ott van az első körös Joe Tryon, aki beugrik a helyére. Ha Sue elkezd rosszul játszani, akkor ott van Vitavea, aki beugrik a helyére. Szóval a pótlás megvan, de talán még ebben látom azt, hogy sok játékos, aki már túl van mondjuk a zeniten, az nem hozza azt, amit elvárnánk tőle, amit tavaly láttunk tőle.
Végre értünk akkor itt a Power Ranking kibeszélünknek. Jó, hosszúra nyúlt. A héten top 5 válangsorunkkal jövünk, és várhatóan arról is jövünk majd egy ilyen kibeszélő, egy-kettő kibeszélő adással, úgyhogy ezek a következő hét várható programjai. Köszönjük, hogy velünk voltatok, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Adiós!